Akkor üdvözlöm Önöket, tehát Kövesi Nagy Dániel vagyok, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi számítóközpontjában dolgozom informatikai munkatársként immáron 4. éve, és néhány gyakorlati tapasztalatomat szeretném megosztani Önökkel. Amikor találkozok egy ismerősömmel, és megkérdezi, hogy mit dolgozom, és én arra azt válaszolom, hogy az ETR üzemeltetésben dolgozom, általában tudják Szegeden, hogy ez mit jelent, melyik tanulmányi rendszer, akkor rögtön az első kérdésük, hogy akkor én fejlesztem-e, ugye? Nyilván nem én fejlesztem, erre külön fejlesztő cég van, és akkor ezeket megkapom, hogy ó, hát akkor milyen jó munkahelyem van, mert akkor nyilván a kurzus felvétel időszakon, meg a vizsgai időszakon kívül nem kell csinálnom semmit, ugye? Hát ez nyilván nem így van. Úgyhogy ilyenkor hosszas magyarázkodásból kezdhetek, hogy mit is csinálunk igazából. Inkább nézzük is meg, hogy kikkel állunk kapcsolatban munkánk során. Ugye a felsőoktatási adminisztrációról szeretnék beszélni. Két fő szereplő, ugye az egyik az ágazatirányítás, a másik pedig az intézményeknek a vezetése, és hát alatta kiemeltem egy-két ezeket a rendszereket kiszolgáló hivatalokat, illetve apparátust, és hát ezek közé ugye beékelődtek az informatikusok, akik nélkül már egy levegőt se lehet venni, ugye. Ugyanakkor egy szavukat sem értjük általában, és hát tapasztalhatjuk, hogy mégis milyen sok kommunikációra és szakmai fórumra van szükség ahhoz, hogy megbízható rendszereink legyenek, mert nagyon sok a szereplő, sokfélék vagyunk, mindenki általában csak a saját munkáját tudja, hogy mit csinál, miért és azt hogyan, és hogyha központosított, automatikus, egységes rendszereket akarunk, akkor nyilván valahogy konvergálnunk kell, úgyhogy sokat kell egymással beszélgetnünk. Ráadásul a valóság az mindig gyakran változik is, úgyhogy ezek az informatikai rendszerek egy idő után el is érnek a szoftver életútjának ahhoz a pontjához, amikor már a 100. módosítást nem költséghatékony végrehajtani, időnként újra kell kezdeni az egészet. Ezeket a gyermekbetegségeket például a FIR kapcsán is sokszor tapasztalhatjuk. De a megoldást egy idő után úgyis mindig megtaláljuk. És akkor, amikor felteszik a kérdést, hogy mivel foglalkozunk, általában azt szoktam mondani, hogy legfőképpen az adminisztrátorokat próbáljuk támogatni, hogy olyan informatikai eszköz legyen a kezükben, amit nem mi hozunk létre, csak segítünk abban, hogy azt teljes mértékben ki is tudják használni. Mire használják? Alapvetően az alapnyilvántartás a legfontosabb, hogy ez egy megbízható rendszer legyen, utána a többi ráépülő folyamat ezen múlik, hogy mennyire lesz sikeres. Oktatás szervezésre itt sokat hallunk ebben a szekcióban. Ez is egy lényeges eleme, mert ha már van egy digitális nyilvántartásunk, akkor érdemes megtámogatni a kurzus hirdetést, e-learninget is ezekkel az alapadatokkal, hogy gyorsabban, újra felhasználhatóban és egyszerűbben tudjuk ezeket szervezni. Mostanában ugye már ott tartunk, hogy a hivatalos dokumentumokat is automatikusan generáljuk, ismerjük ezeket a kreditigazolástól kezdve a jogviszonyigazolási, mindenféle adatok rákerülnek, most már olyan tempóban és mennyiségben generáljuk őket, hogy már ellenőrizni sincs lehetőség, hogy tényleg az összes tartalom jó-e, úgyhogy ha az alaprendszerünk nem elég megbízható, akkor egyszerűen már csak a kész dokumentumon fog észrevenni valakit néhány évvel később, hogy nem is jó dolgok voltak rajta. Ugye még a fordításokat is megfelelően kell rápakolni automatikusan. Amíg papíros rendszeren dolgoztak régen, addig iktatás volt, helyette van digitális archiválás. Itt a digitális információnak van az a sajátossága, ugye, hogy nem lehet tudni, hogy 15 év múlva honnan fogjuk biztosan tudni, hogy azt akkoriban, mikor rögzítették, azt pontosan mit akartak vele jelölni. Ezeket majd a szakma megoldja. Amiről ma igazán akarok beszélni, az egy-két hivatali eljárás lenne, támogatás, automatizálás, főleg adatszolgáltatás. Ez ugye lehet egyrészt egy informatikai rendszer számára történő adatszolgáltatást, vagy egy intézmény kér a mi intézményünktől valamilyen adatszolgáltatást, illetve akár egy személy is kérhet információt, például egy hallgató saját adatairól és státuszáról. Mik ezek az adatszolgáltatások legfőképpen? Ugye a FIR az nagyon kiemelt, hiszen a központi felsőoktatási információs rendszernek egyre nagyobb szerepe van. Ismerjük ezeket a rendszereket, a személy nyilvántartástól kezdve a DPR-ig, erről is szoktunk hallani, még itt is, ETR konferencián is. A felvételi rendszert is ide szokták sorolni az a felsőoktatási információs rendszerhez. Ezzel is van sok feladatunk, ugye nekünk kell beimportálni az adatokat, ugyanakkor az intézmény pedig föltölti a meghirdetett képzéseket, keretszámokat, sőt legutóbb már a becsült költséget is fel kellett tölteni ezekhez a szakokhoz. És az AVIR az pedig most van fejlesztésben. Ezen kívül nekünk még fontos feladatunk, ugye, hogy évente a minisztérium számára a normatív költségvetési támogatáshoz, ugye lejelentsünk egy statisztikát, létszámokat, hogy mennyi pénz is jár az egyetemnek, illetve ehhez nagyon hasonló az országos statisztikai adatgyűjtési program. Ez egy ugyanilyen adat, csak sokkal mélyebb adatokat, nagyobb bontásokat tartalmaz. Ezt évente kétszer, plusz még március vagy második fél évi összesítőt is kell készíteni. Ennek a megvalósításáról, illetve hogy hol tartunk ma, erről szeretnék beszélni, illetve még kitérnék a hallgatók átsorolásával kapcsolatos feladatokra is, ahol főleg a támogatási időszámítása egy megoldandó feladat. Ezt évente kétszer szoktuk végrehajtani. Nézzük akkor ezt az OSAP adatszolgáltatást. Korábban, ugye ehhez létezik egy FIRSTAT nevű kitöltő program, amin keresztül kell az adatokat bejelentenünk a minisztérium számára. Ezt eddig úgy használtuk, hogy kézileg töltöttük bele az adatokat, ehhez előtte mit kellett csinálni? A tanulmányi rendszerből ugye ki kellett nyerni a tételes adatokat, ezeket agregálni kellett pontosan olyan formátumban, ahogy azt majd később a programba betöltjük, utána ezt kiosztani a karoknak, időigényesen számonként egyesével bemásolták, leellenőrizték, hogy jók-e. Ráadásul pont még is kellett keresniük a karoknak az adott szakokat, például, hogyha szakos bontásba kértek adatot, mi nem feltétlenül pont úgy neveztük el mondjuk a szakokat a saját tanulmányi rendszerünkbe, ugye, mint ahogy ebben a rendszerben van, úgyhogy még keresgélni is kellett a karoknak, ezzel is ment az idő, és hát nyilván, hogyha ez egy nagyon nagy mennyiségű adat, akkor elkerülhetetlen, hogy hiába számoltuk ki jól, hogyha közben elgépelték, mert nem vették észre, hogyha ez nem egy nagyon fontos adat, ami legfelső szintig szummázódik, agregálódik, akkor senki se veszi észre, hogy el is gépeltük. Úgyhogy ehelyett most már elkezdtük használni szerencsére ezt az adatimport funkciót, ami létezik ebbe a programba. Ugye itt arról van szó, hogy a tanulmányi rendszerből a tételes adatokat kinyerjük, és utána beimportáljuk azt az adatbázist magával a programba, és a többit már a program végzi el. Hát ehhez annyit kellett csak megoldanunk, ugye, hogy ezeket az előző megfeleltetéseket egy valódi feloldássá, leképezéssé alakítsuk, ki kellett keresgélnünk a leírásból a megfelelő azonosítókat, mi tanulmányi rendszerbeli azonosítóinkkal. Ezt feloldottuk, és akkor utána már nagyjából működött a dolog, és kioszthattuk az előre kitöltött táblázatokat a karoknak, nekik már csak jóvá kellett hagynia. Ugye ennek nagyon örültünk, hogy ez most már sokkal gyorsabban megy. Viszont ugye beleütköztünk abba, hogy ezt nem lehet minden adattal megcsinálni. Egyszerűen nincs kidolgozva ez a rendszer arra, hogy az összes táblát így állítsuk elő. Még így is maradt több tábla, amit továbbra is kézzel kellett egyesével adatonként, tételenként berögzíteni, mert ez nincsen olyan funkció, amire ezt meg lehetne tenni. Például dolgozói adatok ilyenek, hogy hány dolgozója van az egyetemnek, és ezeknek milyen fokozataik vannak. Amit meg kell jegyeznem, hogy ráadásul ezek ugye nem is a tanulmányi rendszerből származnak elsődlegesen, hiszen van egy bérügyi rendszerünk, ahol ott vannak az igazán éles, friss adatok mindig nyilvántartva, és ahhoz, hogy a tanulmányi rendszerben is ugyanazok legyenek, az állandóan be kell importálni. Ez még jelenleg nem egészen jól megoldott, úgyhogy inkább a bérügyi rendszerből veszük az adatokat, de akkor itt a régi módszert kell továbbra is használnunk, mert egyszerűen nincs más választásunk. Van egy januári kör, ott csak az oklevelekről kell egy statisztikát csinálni, illetve van márciusban egy sokkal egyszerűbb, ahol szinte egy táblás statisztikát kell készíteni karonként a létszámadatokról. Ehhez nem is volt egyáltalán ilyen import funkció, amit használhattunk volna, de szerencsére észrevettük, hogy csak egy apró formátumbeli eltérés az októberivel, úgyhogy le tudtuk generálni az előző félévi programmal ugyanazt a táblát, aztán kiválogattuk ugye az XML struktúrában nekünk megfelelőt, átkonvertáltuk, és már is be lehetett tölteni a januáriba, úgyhogy mégiscsak meg tudtuk csinálni egyszerű huszárvágásokkal ugye ugyanezt a feladatot, úgyhogy most már maradunk ennél a módszernél, mert ez sokkal hatékonyabb. Igen, ám, de a kérdés az, hogy ezt egyáltalán minek csináljuk, ugye, hiszen a felsőoktatási információs rendszer a létszámadatokat tudja, hallgatóknak az állampolgárságát tudja, a nemét tudja, milyen szakra járnak, azt is tudja, hogy aktíve vagy finanszírozott. Igazából mindent tud, tehát onnan ki lehetne nyerni ezeket az adatokat, ugye. Hallottuk is egy évvel ezelőtt az oktatási hivataltól, hogy ez egy szándék is, hogy idővel nyilván a FIRT részben ezért hozták létre, hogy ezt megvalósítsák. 2012 őszére tették azt a dátumot, azt hiszem, hogy úgy tervezték, hogy addigra már legyen egy lehetősége a vezetésnek ezt választani, ha így adódik. Hát most manapság ugye láttuk, hogy inkább a FIRT újra kezdték fejleszteni, újra specifikálni, úgyhogy most jelenleg nekem személyesen éppen kétségeim vannak, hogy addigra ilyen állapotba kerülünk-e, de majd meglátjuk. Mindenesetre később mindenképpen ez lesz a jövő, úgyhogy mi elkezdtünk is készülni a jövőre. Hát az előző évben szinte havonta kaptunk ilyen összevetést, hogy ami a FIRT-ben van létszám, és amit a statisztikában jelentünk, az mennyire egyezik egymáshoz képest, tehát hol tartunk, mennyire vagyunk közel ehhez a tervhez. Ezt kaptuk is nagyjából havonta, lehet, hogy ismerős is a hallgatóság számára, amit készítettek központilag. Ilyen táblázatokat kaptunk már évek óta, hogy melyik intézmény nagyjából hol áll, hány százalékba. Hát igaz, hogy itt nagyjából a körtét az almával próbálták hasonlítani, mert egyrészt az egy évvel korábbi statisztikai létszámokat, nagyjából a pillanatnyi FIRT létszámokkal, ez nyilván csak egy hozzávetőleges szám, másrészt még csak nem is ugyanolyan módszerekkel, például egy többszakos hallgatót csak egyszer számolnak, míg a statisztikába kétszer kell, de azért úgy lássuk, hogy melyik intézmény nagyjából hol áll, azért kaptunk ilyen visszajelzéseket, hogy egyáltalán csináljuk-e, amit kell, vagy nem, és hogy haladunk. És hát azt vártuk, ugye azt várták, hogy ettől lesz valamilyen konvergencia, de inkább azt tapasztaltuk, hogy éveken keresztül nem változott semmi, mindenki nagyjából úgy mindig ott maradtak azok a hiányok, ugye? Hogy egyszerűen nem tudjuk le néhány hallgatót, semmiképpen nem tudunk bejelenteni a FIRT-be egyszerűen, nincs hozzá kapacitás, hogy feldolgozzuk, miért? Ezt majd mindjárt látjuk, hogy miért vannak ilyen problémák. Úgyhogy ezt abba is hagyták, most januárral egy fél évre felfüggesztették ezt a jelentést, mert úgyis egyrészt a FIRT újra specifikálják, úgyhogy nagyjából rájöttünk, hogy ugye ez inkább tesztrendszernek tekinthető ez a FIRT, és kell csinálni egy jobbot. Na most ugye ahhoz, hogy egy ilyen szakszintű bontásban egyezést találjunk, ahhoz ugye minimum annyira teljesülnie kell, hogy a statisztikai programnak a szakkészlete, meg a FIRT-nek a képzés készlete az ugye megegyezzen, vagy legalább megfeleltethető legyen egymásnak. Hát még ez sem teljesül jelenleg, úgyhogy van még mit dolgozni ezen az ügyön, hogyha ezt el akarjuk érni. Hát például, hogy csak lássunk egy egyszerű példát, hogy a FIRT képzések nagyjából mit jelentenek. A mi egyetemünkön itt van felsorolva, hogy hányféle képzésre lehet járni, hát rengetegre. Ezek vannak nyilván tartva, hogy a FIRT szerint milyen képzésekre lehet járni hoznánk. És hát ez azért nem egy teljesen karbantartott, teljesen közhiteles nyilvántartásnak érezhető dolog, vannak benne még ilyen gyermekbetegségek. Hát itt helyből láttunk olyan szakirányokat például, amit tudjuk, hogy igazából az nálunk nincs, csak együtt az összes szakirányt bevették a nyilvántartásban, tőlünk csak egyet-kettőt lehet igazából tanulni, akreditálni. Akkor nézhet, ugye az is egy külön dolog. A doktori képzés, ami nem gólyaszakok, doktori képzések, szakirányelvűek, továbbképzések, azok a nyilvántartása helyből nehezebb, hiszen ott nincs egy stabil gólyakészlet, ami minden évben ellenőrzött, hogy ott nagyjából ugyanazok a szakok mint tételesen meglegyenek, ezért ott a nevezéktannal is problémák. Nincs is kitalálva igazából, hogy a doktori képzéseket most akkor hogy hívjuk, ez a szervezet nevét írjuk ide, vagy csak a tudományágnak a nevét, vagy írjuk bele egy doktoriskola, vagy se. Ez úgy nagyjából működik, mint egy tesztrendszer. Az is érdekes, hogy a képzés helyének a nyilvántartása sincsen igazán még kitalálva, úgy tűnik, mert hol csak az egyik telephelyünkre, vagy képzés helyünkre, hol mindkettőre veszik nyilvántartásba. Tehát itt ilyen esetlegesen működik még a rendszer, és például a szakirányú továbbképzéseinknél akár olyan is előfordul, ugyanaz az kétszer ugyanaz a dolog szerepel, nyilván más azonosító alatt, és ugyanolyan név alatt. Aztán a szakmeghirdetésnél a felvételi rendszerbe, hát attól függ, hogy a felhasználó csak ennyit lát, hogy melyikre kattint, hogy most melyik firkódon lesz utána lejelentve a hallgató. Jó? Tehát itt még, ezen még van mit dolgoznunk közösen, hogy ez jobb legyen a végén, egy sokkal élesebb rendszerré változzon. Hát a szakképzettségeknél is kéne, a statisztikában ilyen is létezik, ugye, hogy a végzettséges szerint mondjuk a hallgatókat januárban. Itt sajnos rosszabb a helyzet. Itt igazából azt tapasztaltuk, hogy amikor hiányzó, ugye be kell jelentenünk időnként a statisztikánál, hogy ha nem létezik valami készletben, akkor szeretnénk, hogy szerepeljen, hogy le tudjuk jelenteni a létszámokat. Itt különböző esetek fordultak elő, például a statisztika Fírstat programnál inkább azt vettük észre, hogy ha kérünk valamit, akkor azonnal ellenőrzés nélkül szinte beveszik. Ha közben egy másik intézmény párhuzamosan kérte, akkor kétszer külön azonosítóban beveszik, vagy más nevezéktannal háromféleképpen benn van ugyanaz a képzés. Tehát igazából nem biztos, nem tudjuk, hogy ki fogja ezt ellenőrizni. A Fír oldalon meg inkább az ellenkezőit tapasztaltuk, ott a szakképzettségek például szinte félig vannak csak feltöltve, a kapcsolatuk a szakokkal nincsen feltöltve, és egyszer próbáltunk készíteni egy ilyen hiánylistát, miket kéne még belerakni, és mik a kapcsolataik, ott meg inkább nehezen lehet belevinni a rendszerbe. Na most tehát inkább ne ezzel próbálkozzunk, hanem egyszerű egyenlőre tartsunk ott, hogy csak létszám szinten próbáljuk megfeleltetni, hogy annyi hallgatónk van-e aktív éppen Fírben, mint amennyi a statisztikában, mint egy márciusi statisztikában. Ehhez még további nehézségek. Azért olyan nehéz, mert a Fírbe késleltetve kerülnek be az adatok. Nyilván emberi beavatkozása a központban is lehetséges, hogy valami hibára fut, akkor azt egy ember tudja csak kijavítani, kik megkeresni az okát, hogy miért. Illetve az intézményben is van ilyen, ha már eleve helyben nem sikerül az automatizmusnak olyan sorrendbe feldolgozni a csomagokat, ahogy kell, akkor nekünk kell feldolgozni, ez még egy kör. Sőt, meg olyan is előfordul, hogy eleve az ELFIR-be nem pont úgy van rögzítve, hogy az magától egyáltalán el tudjon indulni a FIR felé. Ráadásul sok tanulmányi osztályunk van, mindenki egy picit máshogy használja a tanulmányi rendszert, mert ez meg nem egy pontosan specifikált dolog, hogy ilyen űrlapszerű és intuitíve használják általában, hogy nagyjából oda mit kell rögzíteni. Ezt külön, tehát külön tárgyalási kérdése, le kell ülnünk egy asztalhoz, hogy eldöntsük, hogy abban a mezőben mit írjunk, és ez mit jelentse. Akkor lesz csak egységes. És akkor mire gondoltam itt a redundanciája alatt a tanulmányi rendszernek? Mi ELTÉR 3-at használunk Szegeden. Itt annyi csak az érdekesség, hogy kezdetben a hallgatónak a tantervét ugye rögzítettük, és hogy melyik fél évben aktív vagy finanszírozott és ehhez tartozott egy törzslap. Nyilván a statisztikában ezeket a fél éveket jelentettük mindig is, illetve el kellett valahogy tárolni, hogy a felvételi rendszerben igazából ez milyen szakra vették föl. Amikor 2005-ben jött az új felsőoktatási törvény, a FIR, akkor az ELTÉR is nagyjából fejlődött annyival, hogy ebből, mivel ez sokkal közelebb volt ez a szakkészlet a központi nyilvántartáshoz, mert ez az eleve a gólyából jött, ezért ehhez lehetett kötni nagyjából a férképzéseket, ezeket volt könnyű jelenteni, így bekerült egy ilyen érdekes kapcsolata a törzslapok felé, ahol bekerült a hallgatónak a felvétele, a jogviszony kezdete, képzés kezdete, ilyen releváns adatok, és végül is ide került egy még egy ilyen fél évszerű, hogy aktív a hallgató, vagy finanszírozott-e, stb. Úgyhogy ez volt közel, ezeket jelentjük a FIR-be. Tehát mit látunk, hogy fizikailag nem ugyanazt az adatot jelentjük a FIR-be, mint amit a statisztikában. Hát ebből adódhat az, hogy kettő eltér egymástól, ugye, helyből? Tehát hogy tudjuk, a rendszer nem szól magától, hogy ez nem stimmel, úgyhogy nekünk kell ezt monitorozni és szinkronba tartani mesterségesen, hogy ez minél jobban stimmeljen. Ez még tovább nehezíti egy-két technikai dolog, hogyha hallgatónak technikai tantervai vannak, vagy modulok, vagy több szakos tanár, és így tovább, akkor mindegyiknek van fél éve, sőt, tényleg ha több szakos tanár, akkor már külön törzslapra éles lehet karonként, akkor ebből már helyből több kapcsolat következik, és akkor minden kapcsolatnak még a fél éve is duplikálhatódnak, és helyből ott tartunk, hogy az, hogy egy hallgató adott képzésen, egy szakon, egy ciklusban aktív vagy finanszírozott, 5-6 példányban benn van az ETR-be. Hát az ugye elég redundáns. Ezt nekünk szinkron be kell tartani. Na most a tanulmányi osztály helyébe képzelve magunkat, ez nem egy kényelmes felület, és segítenünk kell nekik, hogy mivel a rendszer magától nem szól, ezért elkezdtünk segíteni nekik hibalistákkal, hogy szinkronba tartsuk, ezzel nagyon jól haladtunk is, mert elkészítettük a legfontosabbakat, és a jelent most már az aktuális fél évet le tudtuk ellenőrizni, hogy amennyit a statisztikában látunk itt létszámot, előre az oldalról is szinte ugyanazt kapjuk, egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyi az eltérés. Tehát ezt meg tudtuk valósítani, legalább a félbe pont ugyanaz a létszám indul el, ha el is akad, de legalább elindul. És ez most nagyon, így a tanulmány osztályon örültek ennek, mert könnyebben tudták megtalálni a hibákat, ami elkerülhetetlen, meg mi is örültünk. És akkor időnként monitorozzuk, nyilván állandóan változik, hogy épp melyik koron, hogy, hol tartanak. Ha látjuk, hogy földolgozták, akkor kicsit csalunk, bedobunk újabb típus hibákat meg a múltba visszamedőleg, és akkor újra van mind dolgozni, de legalább így tanulunk mindannyian, hogy hogyan kell ezt használni, ezt a rendszert. És akkor ideig eljutottunk, akkor már ezt tudtuk hasonlítani végül is a létszámainkat. A firmen van egy ilyen adatszolgáltatási rész, és az ETR-ben. Az ETR-n láttunk egyszer egy ilyet, hogy igazából ott 97%-a a hallgatóknak be volt jelentve, mi akkor ott tartottunk, hogy csak 93-nál. Hát valami, a mi munkánkban ritkán lehet minősíteni önmagunkat, és üzemeltetés, hogy ne ilyen monoton legyünk, nagyon szeretjük, hogyha látjuk számokban, hogy haladunk előre, úgyhogy kicsit leosztályoztuk magunkat, hogyha nem csinálunk semmit, akkor a hallgatók 80%-a megy be a firbe, és mi itt tartottunk valahol, és akkor megcíloztuk ezt a 97%-ot. Ezzel a monitorozós módszerrel egész jól sikerült, mert nappal is hallgatók, akik a hallgatói 80%-a, 99%-a már benn van. A levelezősnél nem olyan jó, ezért csak 97,4-en tartunk, de ennek is nagyon örültünk. Szóval az időm nagyjából lejárt, úgyhogy átugranám ezt a rövidebb részt, amit a támogatási időről akartam volna mondani. És akkor mit látunk a tanulmányi adminisztrációval kapcsolatban? Adott a törvény, adott a direkt erre a célra létrehozott szoftver, elvileg mi a dolga az adminisztrátornak, kitölti az űrlapot, beviszi, és utána ilyen egyszerű kérdésekre, hogy hány szakon, hány hallgatónk van, vagy meddig járunk egyetemre, tudunk-e válaszolni? Hát azt tapasztaljuk, hogy ilyen rendszereink még nem tökéletesek, nem mindig elég megbízhatóak. Ehhez össze kell adni a szakmai tapasztalatainkat a tanulmányi osztálynak a hivatali eljárásrenddel kapcsolatban. Nagyon jó lenne, hogyha ugye egyben ez a személy tudna programozni, és egy ilyen bitlátó lenne. Az a baj, hogy csak a bitleket látja, mert akkor nem lehet vele kommunikálni, ugye? Sőt, néha még akár egy ilyen jogi véna is nem ártana, hogy a paragrafusok között is eligazodjon az ember egy hivatali eljárásrenden. Hát ha ezt összeadnánk, lenne egy ilyen adminátorunk, aki az összes dzsungelen átverekszi magát. Ilyen nyilván ez ráadásul ezt még mosolyogva kéne megtennie, hogy minden része ő a hallgató is, ahogy ezt kiszolgáljuk, akkor mindenki örüljön, és mint ez egy szolgáltatás szerepeljen, ilyen nincsen. Mit tudunk tenni? Hát egymással kommunikálunk. De ha már úgyis ezt leülünk egy asztalhoz, ezt érdemes egy informatika rendszerbe beágyazni, például mondjuk a VIR egy ilyen lehetőség, de a FIR-nek is. Úgyhogy várjuk reménykedve az új felsőoktatási törvény illetve lépését, az új FIR-t meg az AVIR-t. Köszönöm szépen a figyelmet!